ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Itt vagyunk az Egy Jövő Klíma Túlélő Podcast következő adásában. Arról beszélgetünk, hogy hogyan lett mindannyiunknak egy jövője. Itt van velem Antalóczi Tibor, a villanyautósok.hu főszerkesztője. Szia, Tibor!
Köszönöm szépen a meghívást! Üdvözlök minden megjelent hallgatót, és aki a podcastban is hallgatja az adást.
Így van, és ahogy Tibor mondta, vannak hallgatók a helyszínen. Egy különleges adással jelentkezünk ma, mert a Partizán önkéntes központjában vagyunk a József körúton, ahol az 1% kampánynak a call center működik. Itt vannak önkéntesek, akik egy hosszú végtelefonált nap után meghallgatják ezt a podcastot, és a végén lesznek közönségkérdések is. Úgyhogy üdvözlünk mindenkit innen a szobából és a podcast hallgatók közül is. A mai témánk az elektromobilitás, és ezért hívtuk el Tibort a villanyautósok.hu-ról. Az első kérdés az is lenne hozzád, hogy hogyan látod a klímabarát hajtáslánc technológiákat, hogy egy ilyen bonyolult szakszóval kezdjek rögtön az elején, azokat az alternatív, nem belső égési technológiákat az autók között, amik beférkőznek az utakra, amik nem benzinesek, nem dízelesek, hanem mondjuk CNG-ben működnek, LNG-ben működnek esetleg kamionok, vagy hát hidrogénen működnek, vagy elektromos autók akkumulátorral működnek. Hogyan hasonlítanád ezeket össze, és mennyiben gondolnád, hogy ezek ténylegesen klímabarátok?
Hát ha 20 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, vagy mondjuk 15-tel, akkor valószínűleg teljesen más választ adtam volna, mint most, és nyilván hosszabb lenne az okfejtésem, meg belemennék az egyes részletekbe a különböző technikákkal kapcsolatban. Mára viszont eljutott oda az elektromos hajtás, hogy igazából az összes többi megoldásnak nincs relevanciája. Tehát egyszerűen nem tud versenyképes lenni semmilyen szempontból, sem klímavédelmi szempontból, sem gazdasági szempontból, sem életminőségjavítás szempontjából. Tehát itt, hogyha kihasználtam a lehetőséget, akkor inkább arra térnék ki, hogy a klímavédelem az egy dolog, és nagyon kihegyezzük a mindennapokban a diskurzus erre a dologra, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a saját kis környezetünket, amiben élünk, azt is mennyire tisztábbá tehetni az, hogyha a közlekedést elektromosítanánk, illetve amit csak lehet a saját kis környezetünkben elektromosítanánk, kezdve itt a fűtéstől, akár a fűnyírónak az elektromosításáig. Tehát, hogy rengeteg ilyen apró dolog van, amit tehetünk, és ez nem elsősorban legalábbis az én szememben, nem elsősorban a klímát kell, hogy megmentse, hanem a saját környezetünket tisztábbá tegye. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mert ugye nagyon sokan mondják, hogy a Földet kell megmenteni, a Földet nem kell megmenteni, a Föld teljesen jól el lesz nélkülünk is. Minket, saját magunkat kell megmenteni a saját magunktól. Erre viszont jelen tudásunk szerint, nem biztos, hogy ez a végső megoldás, de jelen tudásunk szerint jelen pillanatban az elektrifikáció adja a megoldást.
Rögtön az elején behoz egy legfontosabb kérdést, amit csak később akartam kitérni, de akkor fejtsük ezt ki jobban. Környezetvédelem versus klímavédelem. És vagy ez nagyon sokszor fölmerül, mint egy kérdés, mint egy átváltás, nem egyértelmű, hogy mondjuk akár az autógyártás, akár az akkumulátorgyártásnak milyen környezeti hatásai vannak, és az hogyan tud hozzájárulni a klímavédelemhez. Ha megnézzük, 2021-es adat az Európai Unióban 24%-a a kibocsátásnak jön közlekedésből, aminek nagy része személyautói közlekedés, nagyon kis része légi közlekedés, valamekkora része logisztika, szállítmányozás, tömegközlekedés, de a nagy része azért a személyautóknak köszönhető. Ez a 24% ez sok, de nem egy elképesztően kezelhetetlen mérték. hogyha sokan ezt mondják a kritikusok, hogyha közben meg telerakjuk az országot, a kontinenst, akkumulátorgyárakkal szennyezik a vizeinket, amik nem képesek betartani környezeti határértékeket, zajterhelést adnak és a többi, akkor a klímavédelem oltárán feláldozzuk rövid távon a környezetünket. És az, amit mondasz, hogy a környezetünk legyen rendben, az valahogy mégis csorbát szenved. Tehát hogy egyensúlyoznál ebben a kérdésben?
Hát alapvetően ketté kell választani azt a környezetszennyezést, ami normális működés mellett jár mondjuk az akkumulátorgyártással vagy az autógyártással. Tehát ez a legtöbb esetben az energiafelhasználásból adódó CO2 kibocsátás. És ettől le kell választani azt, ami környezetterhelés történik, amiatt mert nem tartják be a szabályokat, vagy nem tartatják be a szabályokat egy gyártás technológia kapcsán. Én jártam Svédországban akkumulátorgyárban, és amikor én föltettem olyan kérdéseket, amik nálunk itt a magyarországi akkumulátorgyárakkal kapcsolatban rendre fölmerülnek, igazából a kérdésre értették. Tehát nem értették azt, hogy hogy lehet, hogy egy gyárból elengednek oldószereket a környezetbe. Tehát, hogy ez egy normális világban, ez egy fölfoghatatlan dolog. Mindent megtesznek, és gyakorlatilag a kimutathatatlan szintig csökkentik azt a kibocsátást, ami ezekből adódik. Nyilván az energiafelhasználások nekik is van, de pont például az északi népek azok, akik az ottani vízerőművek segítségével az energiafelhasználást is zölden tudják megoldani. Tehát az ottani akkumulátortermelés az gyakorlatilag minden másnál zöldebb lesz, és kisebb kibocsátással, környezetterheléssel fog járni.
Te beszélted az elektromos áramnak a széndioxid kibocsátásáról. Magyarországon egy viszonylag atomenergia fejnehéz elektromos mixünk van, ez egy jelenleg valószínűleg ebben egy tisztább energia mix, mint mondjuk, amit Nagy-Britanniában, Lengyelországban, vagy akár Németországban láthatunk, tehát hogy maga a felhasznált energia részéről az tiszta, hogy ha azt teljesen zöldé tesszük, akkor amit tankolunk az autóba, töltünk az autónkra rá, az akkor azzal jók vagyunk. És akkor azt mondod, hogy az autó előállításához és az akkumulátor előállításához pedig azok a környezeti szabványoknak a betartása szükséges, ami az úgy látszik, hogy nem nagyon sikerült. Tehát akár a Samsung gyárnál is most voltak problémák, elképesztő, hogy akkumulátorgyárak épülnek az országban. Van egy külön akkumulátorokkal foglalkozó adásunk korábbiakban is ebben a podcastban, de szerintem érdemes arról beszélni, hogy egy elektromos autó megvásárlásánál azért nyilván egy vevőnek milyen etikai megfontolásai lehetnek ezzel. Szerinted ezek a környezetvédelmi előírások, ezek betarthatóak? Tehát ez csak egy hatóság, ez csak egy felelős üzleti gyakorlatnak a kérdése?
Nekem meggyőződésem, hogy ez egy döntéshozói, tehát politikai kérdés, illetve hatósági kérdés, hogy ezeket betartassák. Nyilván ahhoz, hogy a hatóság be tudják ezt tartani, nekik megfelelő jogkörök kellenek, tehát hogy ez egy egymásra épülő dolog. Nem értek ehhez a részéhez a világnak, tehát ebben nem biztos, hogy én vagyok a legjobb interjú alany, de nekem meggyőződésem, hogy ezt lehet tisztán csinálni. Tehát a világ nagy részén ezek a gyárak tisztán működnek. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy Németországban oda települő kínai akkumulátorgyárnak megengednének olyan jellegű környezetterhelésnek, környezetszennyezést, mint ami itt Ködön megtörténik, vagy többször is megtörtént már. Illetve hát nyilván itt a nagy problémát jelent a transzparencia teljes hiánya Magyarországon, tehát hogy ez szintén máshol nyugati világban ez sokkal kevésbé fordulhat elő.
Akkor tudjunk is vissza inkább az autók hajtásláncára, tehát mivel megy az autó. Itt korábban azt mondtad, hogy ha 10 évvel ezelőtt tesszük fel ezt a kérdést, akkor teljesen tárgytalan, vagy tehát akkor sokkal inkább dilemmatikus a válaszod, de most már ez a kérdés tárgytalanná válik, mert az elektromos autók annyira elhúztak. És hát azért ténylegesen azt látjuk, hogy alternatívaként megjelennek a piacon, embereknek lassan lesz elektromos autója, láthatunk itt az utcán, és mondjuk a hidrogént, amit szoktak egy nagyon gyakori alternatívának mondani, azért ez korán sincs ilyen fejlettség, ilyen elterjedtségi szinten. Hogyan hasonlít veled össze akár ezt a két hajtásláncot?
Ugye 20-30 évvel ezelőtt az elektromos hajtást, meg a hidrogén üzemanyagszállás hajtást nagyjából egy lapon említették, ezek mind a kettő a jövő nagy ígérete volt, hogy majd ez eljön, és ezek le fogják váltani a hagyományos belső égésű motoros autókat. De menet közben a 90-es években a lítium-ion akkumulátor egy olyan fejlettségi szintre jutott, ami lehetővé tette azt, hogy az elektromos autó a korábbinál egy sokkal dinamikusabban fejlődő pályát fusson be, és ahogy felskálázták az akkumulátorgyártást a nagyvilágban, úgy lett egyre inkább elérhető az, hogy nagy mennyiségű akkumulátort tudjunk betenni az autókba, vagy elég nagy mennyiségűt ahhoz, hogy azzal élhető vagy értelmezhető hatótávot lehessen megtenni. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy elektromos autók már az 1900-as évek elején is léteztek. Sőt, a 1900 környékén Amerikában fej-fej mellett haladt a hagyományos belső égésű motoros, tehát akkor még benzines meghajtás, az elektromos, és még jelen volt a piacon a gőzgépek is. Tehát, hogy ez akkor egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a benzinmotor fog nyerni. Egyszerűen amiatt, mert hogy sokkal nehezebben kezelhető volt, sokkal problematikusabb volt, több probléma volt vele, sokkal szennyező volt, akkor se szerették az emberek, hogy oda pöfög az orruk alá, tehát hogy ez akkor is probléma volt, és nagyon nehéz volt használni, mert nem volt indító motor. Tehát kézzel kellett bekurbrizni az összes ilyen autót, ami miatt nyilván a férfiak egy kicsit könnyebben, a hölgyek kevésbé könnyen tudták ezt kezelni, és nyilván ez nem egy széles körben ismert dolog, de tény, hogy Henry Ford felesége Clara Ford is elektromos autóval járt. Hiába gyártotta a férje, meg gazdagodott meg a férje abból, hogy óriási mennyiségben gyártott benzines autókat, ő nem a férjének az autóival járt.
Oké, okay. Igen, ez az anekdota, ez nem volt számomra ismert. A hidrogénre visszatérve...
Bocsánat, igen, a hidrogéntől elkanyarodtam, igen. A hidrogén ugye ott veszített, hogy megjelent a nagyon jó lítium-ion akkumulátor, és innentől kezdve a hidrogénnek a sorsa megpecsételődött. A hidrogénnel, hogy leegyszerűsítsem a dolgokat, az a legnagyobb probléma, hogy ha a hidrogénes autóba zölden megtermelt energiából, vagy energiával bontott vízzel termelünk hidrogént, ez a idealizált helyzet, hogy igen, majd lesz rengeteg zölden megtermelt energiánk, azt
bizbontásra használunk. Így van, részben is
így van amit fizika korán is tanultunk, és akkor lesz teljesen zöld hidrogénünk, és azzal fogunk tudni közlekedni. Na most, hogyha ezt az utat választjuk, akkor körülbelül háromszor annyi zöld energiára lesz szükségünk, mint hogyha azt az energiát közvetlenül akkumulátorba töltenénk. És mindezért egyetlen egy dolgot kapunk cserébe, ami ma per pillanat az elektromos hajtáshoz képest a hidrogénnek az előnye, hogy gyorsabban föl lehet tölteni. Most egy hidrogén üzemanyagcellás autó tartályának a föltöltése nagyjából ilyen 5-5,5 kg hidrogént lehet ezekben eltárolni, ezzel ilyen 500-550 km tud elmenni az autó. Nagyságrendileg most nyilván típus a válogatja.
Akkor hatótávban sem több igazából. Nem energiasűrűséget tekintve, hogy egy autó be tudsz tenni, az abszolút versenyképes a elektromos a hidrogénhez képest.
Igen. Kicsit más a dolog, de igen. De a lényeg az, hogy ezt nagyjából egy ilyen 4-5 perc alatt bele lehet tankolni, feltételezve, hogy a 700 báros nyomás az már a puffer tartályban a kúton rendelkezésre áll. Ehhez egy szivattyúnak ezt a puffer tartályt föl kell tölteni 700 bár fölé, hiszen akkor tudnak áttölteni 700 bárt, hogyha ez ilyen nagyjából 1000 bár környékén van. Tehát 1000 báros nyomást elő kell állítani. Ez rengeteg sok energiát igényel. Majd közben a töltés közben a hidrogén gáznak az átfejtése az hőtermeléssel jár, tehát hűteni kell az egész rendszert, a csöveket, mindent. Tehát ez rengeteg sok energiát igényel, meg időt is igényel egyébként. Tehát vannak olyan állomások, amik kisebb forgalomra vannak berendezkedve, aminél, hogyha előttem odaáll két hidrogénes autó, 5-5 perc alatt megtöltik, én a következő harmadik autósként már várhatok egy negyed órát, 20 percet, fél órát, ki tudja mennyit, mire újra sikerül előállítani azt a nyomást a puffertartályba, amiből át lehet nyomni a gázt. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik már rögtön kérdésesé teszik is, hogy tényleg megvan ez az előnye, ami miatt érdemes háromszoros árat fizetni tulajdonképpen azért a 100 kilométerért, amit meg akarok tenni az autóba. Hiszen ezt a folyamatot, hogy vizet bontok, eltárolom a hidrogént, elszállítom a hidrogént, puffertartályban nyomást előállítok, majd utána áttöltöm, és majd utána az üzemanyagcellával visszaalakítom elektromos árammá, amit beletöltök az autón belül lévő puffer akkumulátorba, mert ugye az üzemanyagcella nem tudja ellátni közvetlenül a hajtómotort, hiszen hogyha én gyorsítok, az nem tud hirtelen annyival több energiát előállítani a hidrogénből, illetve amikor lassítok, akkor nem tudja hidrogénné visszaalakítani. Tehát, hogy rengeteg sok olyan problémával jár az egész, ami nem létezik, hogyha elektromos hajtást használunk, ami hidrogénben. És visszatérve az energiasűrűségre, az meg egy érdekes dolog, hogy nem azért nem tesznek, vagy nem töltenek több hidrogént a hidrogén üzemanyagszállás autókba, mert nem akarnak, hanem mert egyszerűen nem fér el több tartály. Tehát így is már a hidrogén üzemanyagszállás autók többségénél kisebb a csomagtartó, mint a normál autókban, az ülések között is óriási hidrogéntartály van, tehát hogy gyakorlatilag mindenütt hidrogéntartályok vesznek körül bennünket ahhoz, hogy ezt az 5 kg hidrogént azt el tudjuk tárolni valahol. És akkor arról nem is beszélünk, hogy ez a hidrogén, ez a legkisebb molekula, tehát ez szeret el szökni a bármilyen tartályból, tehát nem nincs az, hogy én azt eltárolom az autóba, és akkor az ott áll örökké, hanem itt a néhány hét múlva az abból kevesebb lesz. Most, hogy ez mennyi, az már nyilván...
Ti nem szoksz ott használva a párolog?
A tartály falán átszökik.
Aha.
Tehát, hogy nem tudom pontosan, ebben megint csak nem vagyok szakértő, uh-huh. de ezt nem én állítom, ezt mások állítják, akiken ez sokkal jobban értenek. Nyilván tartályanyagától függ, hogy ez mennyire gyors vagy lassú ez a folyamat, de ugye elszökik.
Még ez nem túl megnyugtató érzés, hogy egy 700 baros tartályon ül valaki.
Ez lenne az utolsó dolog, amiért aggódni.
Uh-huh. Tehát ilyen biztonsági...
Tehát ezt azért, igen, tehát egyik autógyártó se akar balhét amiatt, hogy az ő autójában meghalnak az emberek, tehát hogy ezek tényleg úgy meg vannak csinálva, hogy nem, még egy balesetben se történik semmi, de hát van sok egyéb probléma, ami miatt viszont... Én azt a kérdést szoktam föltenni, hogy szeretnél-e ugyanazért a 100 kilométerért háromszoros árat fizetni? Ez a kérdés, hogyha szeretnél, uh-huh. akkor a hidrogénautót bátran merem ajánlani. Egyébként nagyon jó, majdnem olyan jó, mint az elektromos autó, de van ez az apró probléma, hogy kicsit drága fönntartani.
És hogyha a személyautónak a méretkategóriát elhagyjuk, és mondjuk hosszatávra tervezett ilyen nagyobb kamionok, vagy nagyobb járműveket nézzünk, akkor ott más hajtásláncok nem lesznek versenyképesek, akár az LNG, ami a cseppfolyósított földgáz, akár ott a hidrogén. Mennyi ideig növelhető az akkumulátornak a mérete, és hány kilogrammot tud tényleg hatékonyan tárolni, és mennyiben látjuk azt, hogy ez a jövőben tud növekedni, vagy a lítium-ionos technológiának van valahol egy olyan korlátja, amivel fogunk ütközni, és ez a személyautó, vagy egy nagyobb terepjárosítő valahol megáll, és utána érdemes egy másik technológiára váltani, ezt hogy látod?
Alapvetően a lítium-ion akkumulátoros technológia már ma lehetővé teszi azt, hogy azt a 4,5 órányi vezetési időt, ami engedélyezve van a hosszú távú sofőröknek is, hogy egy huzamba megtegyenek, vagy vezessenek, azt kibírja. Tehát erre már a mostani technológia elegendő autópályán, a nekik megengedett tempóval 40 tonnát fontatva, ezt minden további nélkül meg tudják tenni. És a tölthetősége is már ezeknek ott van, hogy az alatt a, hát azt hiszem 45-50 perc, most tudom mennyi az előírt idő, a pihenőidő, az alatt föl lehet tölteni. Nyilván az infrastruktúra még nincs kész ehhez, de nem is kell, hogy most még kész legyen per pillanat, elég, hogyha elkezdjük ezeket használni, mert a hosszú távú fuvarozás az csak egy nagyon kicsi szelete a teljes fuvarozásnak. A nagy része az a városok közötti, meg városon belüli fuvarozás, amit már ma is minden további nélkül le tud váltani, vagy ahol meg lehet oldani.
Tehát a kis haszonyú gépjárművek futják legtöbb logisztikai kilométert.
Nem, ezek lehetnek nagy nyerges vontatók is. Tehát amikor a különböző diszkontláncoknak az áruházaiban naponta két fuvar megy nyerges vontatóval a Budapest melletti központból, akkor mit tudom én, a 50 vagy 60 kilométeres körzetben a központnak ebben a körzetében már most is a legolcsóbb nyerges vontatókkal is meg lehet oldani ezeket a fuvarokat, és meg is oldják, tehát van erre már Magyarországon is példa.
Hogyha áttérünk a hibrid autókra, akkor de hogy látod ezt a köztes megoldást, ezt egy áthidaló technológiának látod, veszélyt látsz a hibrid autókban, hogy ez elódázza az elektromos autóknak a terjedését, vagy akár a tömegközlekedésnek a térnyerését, mert autófüggősben tartja a társadalomnak egy részét, vagy adott esetben pozitívan látod, hogy mondjuk akár a hibrid autóba tett akkumulátorok több akkumulátor előállításával járnak, és idővel akkor az akkumulátoroknak az árának a csökkenéséhez fog vezetni, és akkor esetleg nem csak prémium kategóriás autók fognak nagyon terjedni az elektromos szegmensben, hanem középkategóriás autók is. Mit gondolsz erről a kérdéskörül, és főként arról, hogy a hibrid autó az segíti akkor a kibocsátásmentes, karbonsemleges mobilitás terjedését, vagy inkább elódázza?
De a hibrid autók egy eszméletlen jó technológiát képviseltek 20 évvel ezelőtt. De eljárt fölöttük az idő, tehát ma már én nem tartom őket megfelelő megoldásnak, és igazából egy kiskapunak érzem, amit az autógyártók kihasználnak arra, hogy azt a technológiát, amiben ők évtizedeket fektettek, a belső égésű motor, azt tovább mentsék egy következő korba, ameddig csak lehet. Tehát, hogy oké, elektromosítunk, hogyha még tehetünk bele belső égésű motort továbbra is. És gyakorlatilag ez a gondolatmenet megy ahelyett, hogy előre menekülnének és fejlesztenék az elektromos hajtást, és azt a következő technikára fókuszálnának. Szerintem ez, amelyik autógyártó ebben gondolkodik, és így próbálja megúszni a váltást, vagy a lehető legkésőbbre tolni a váltást, akkor az hosszú távon üzletileg nagyon rossz lóra tesz.
Oké, elég egyértelmű az álláspontod ezzel kapcsolatban. Kevesen szoktak ennyire sarkosan fogalmazni.
Az a helyzet, hogy 10 évvel ezelőtt még én is azt mondtam, hogy a például a tölthető hibrid, plug-in hibrid technológia.
Most plug-inra gondoltam.
Igen. Amiről én itt az előbb beszéltem, az elsősorban nem a plug-in hibrid, mert a plug-in hibrid az visszaszorulóban van, bármennyire is úgy tűnik, hogy az népszerű, egyre kevésbé népszerű Európában is, meg Magyarországon is. Az emberek rájöttek, hogy ha egy akkora akkumulátort tesznek be az autóba, amivel 40-50-100 kilométert elmehet az autó, és úgy azzal láthatják magukat, hogy ők majd a hétköznapokban villanyautóként használják, és majd csak hosszú távra mennek hagyományos belső égésű motorra, akkor gyakorlatilag mind a két technikából be kell rakni az autóba egy nagyon jó fejlettségi szintűt, vagy technológiai szintet, ahhoz, hogy ez külön-külön is működjön, amivel gyakorlatilag olyan drága autókat kapunk, mint egy nagyon nagy hatótávú, tisztán elektromos autó. Mutka mesélt az egyik autóipari cég, teljesen mindegy, melyik vezetője, magyarországi vezetője, hogy ő szeretett volna autót rendelni, vagy hát céges autót kellett rendeljen, és nekik megvolt, hogy melyik gyártótól kell megrendeljék az autót, és csak onnan tudott választani, és mindenképpen elektromosat szeretett volna. De az az autógyártó akkor ugye a Covid után volt az ellátási lánc probléma, amikor nem tudtak szállítani autót, egyszerűen nem vette, föl se vette a rendelést az elektromos autóra, viszont helyette tudott plug-in hibridet adni. 25 millió forintot fizetett a plug-in hibrid autóért. Tehát 25 millió forintért nagyon-nagyon sokféle elektromos autóval választhatott volna. És ő szívesen választott is volna, hogyha nem lett volna így megkötve a keze. Tehát, hogy az emberek, hogyha van választási lehetőségük, akkor ezért a pénzért Nyugat-Európában már inkább az elektromosat veszik. Egyszerűen megszabadulnak az olajcsere költségétől, megszabadulnak egyéb olyan kellemetlen dolgoktól, amik a belső égésű motorral járnak, hiszen azt azért emeljük ki, szerintem nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy nem elsősorban nem azért érdemes váltani, mert megmentjük a Földet, vagy a klímának jót teszünk, vagy a környezetünknek. Egyszerűen az elektromos hajtás sokkal élvezetesebb, sokkal jobb vele közlekedni, mint a belső égésű motorra.
Oké. Okay. Mégis azért most szerintem az emberek szemében ez egy elektromos autó, hát nem is az emberek szemében, az emberek pénztárcájában érzi, hogy ez drágább. Hogyha két hasonló kategóriája autót néz, van egy belső égésű, elektromos, drágább. Értjük, hogy miért, értjük, hogy ez a kezdeti fejlettségben lévő technológia és iparág, és azt is értjük, hogy szeretnénk valahogy mégis azért csökkenteni a kibocsátást, és nagyon sok támogatás van az elektromos autókra, nagyon sok előny, a zöld rendszernek is vannak előnyei, ugye valahol lehet ingyen parkolni, lehet akár vásárlási támogatást kapni elektromos autóra, hogyha épp van olyan támogatási rendszer. Te hogyan értékelnéd a jelenlegi és a nem közelmúltban lévő magyarországi támogatási rendszereket? Mennyiben volt szerinted Magyarország eredményes abban, hogy az állampolgárainak megmutassanak a technológiának a pozitív oldalait. Azt látjuk, hogy akár az autógyárak idehozásában, az akkumulátorgyárak idehozásában elég eredményes a mostani vezetés, de hogy mennyire volt jó abban, hogy az emberekhez közelebb vigye ezt az alapvetően tisztább technológiát, és elkezdje azt a típusú kulturális átállást, ami benned már megtörtént, élvezetesebb a vezetés, de hogyha most őszintén bármelyik random barátommal beszélek, hát ők attól is idegesek, hogyha nincs benne sebb váltó. Tehát, hogy ő szereti érezni, ahogy vált, és akkor is húz egyet a kocsi, mert az az igazi vezetési élmény, és szerintem az emberek agya, főként a férfiak agya eléggé ilyen keményen húzalozott azzal kapcsolatban, hogy néz ki az igazi vezetési élmény. Vagy hogyha például nézzük a Formula 1, formulai nek így a viszonyát, tehát a Formula 1 egy feltörekvő, érdekes, de abszolút nem a mainstream vezetési sportág, és szerintem ezen is látszik, hogy ez egy olyan kulturális és gondolkodásbeli váltást igényel, amiben lehet így nudzsolni szerintem az embereket, meg lehet mutatni az előnyeit. Nyilván a legegyértelműbb az, hogy akkor pénzben ez mennyit fog jelenteni, vagy egyéb előnyökben. Hogyan értékeled most Magyarországot ebből a szempontból?
Rengeteg kérdést tettél fel, nem is tudom, hogy itt van-e annyi időnk, hogy erről mind beszéljünk.
Zöld rendszám és ártámogatás, mit gondolsz ezekről?
Először is azért arra reagálnék, hogy a barátaidat beültetném egy jó villanyautóba, tehát egy igazi villanyautóba. És aztán, hogyha azok után, mondjuk egy jó teljesítményű villanyautó után is azt mondják, hogy neki kell a sebességváltás, akkor üljenek vissza nyugodtan, tehát hogy ez nem probléma, de én annak idején még úgy vettem az első elektromos autómat 2014-ben, hogy akkor még se zöld rendszám, se ingyenes parkolás, se állami támogatás, semmi nem volt hozzá, viszont egy barátom úszolására kiszámoltam azt, hogy az én közlekedésem hogy alakulna akkor, hogy ha azt a nagyjából 3,5 millió forintot, amit akkor én egy használt, hagyományos autóra szántam volna, azt én egy új elektromos autónak a leasingjébe teszem be. A matematika alapját az adta, hogy az agglomerációból járok be minden nap, megvan az a mennyiségű pénz, amit elköltök egy hónapba benzinre. Abból a pénzből az a kérdés, hogy kijön-e, vagy az volt a kérdés, kijön-e a leasing havidíja plusz az áram, amit bele kell töltsek ehhez a közlekedéshez az autóba. És a számítás kiadta, hogy igen. Tehát én cashflow-ba ugyanott voltam, mint hogyha vettem volna egy használt 3-4 éves, jó, egy picit magasabb kategóriás autót, mint amit végül is elektromosba vettem, de nem óriási különbség volt a kettő között. De lényeg az, hogy nekem cashflow-ba az égvilágon semmi különbséget nem jelentett. Ugyanannyi pénzt tettem be az autóba, mint amennyit egyébként szántam volna rá, ugyanannyit fizettem a közlekedésemre azután is, mint amit szántam volna rá, amit fizettem volna egyébként is. Kettő különbség volt. Az egyik, hogy ez egy garanciális autó volt, tehát hogyha problémám volt fel, akkor bevittem a szervizbe, megjavították, egy fillérembe nem került, nem volt benne úgy rejtett hiba lehetőség, ami utána vagyonokat emésztene föl. És a végén volt egy olyan autóm, ami, hogyha kifizettem a harmadik év végén ezt a leasinget, akkor utána nagyjából ötödáron tudtam használni. Tehát a közlekedésem ötödáron működött. Tehát az, hogy drágább, az maximum a vételára vonatkozik. De a vételár kapcsán is most per pillanat ott tartunk, hogy technológiailag és gazdaságilag semmi sem indokolja azt, hogy egy elektromos autó drágább legyen, mint egy belső égésű motoros. Évek óta mondják már a szakemberek, hogy nagyjából olyan $100 per kilowattóra ár környékén fog eljönni az az árparitás, aminél a két technológia azonos áron fog szerepelni a piacon. És hát az a jó hír, hogy Kínában már ott tartunk, hogy $50-60 környékén van. Tehát bőven-bőven a $100 alatt van a lítium-vas-foszfát technológiájú akkumulátoroknak a kilowattóránkénti ára. A jobb NMC technológia is már ilyen $80-90 környékén van. Ez valószínű még cella szinten, tehát hogy akkumulátorpak szinten még egy picit magasabb, de nagyon-nagyon közelítünk. Amikor az első autómat vettem 10 évvel ezelőtt, akkor teljesen biztos, hogy tehát a mostani áraknak a 10-15-szöröse volt az akkumulátor ára. Tehát teljesen biztos, hogy a Nissan akkor minden egyes darabon veszteséget realizált, egyszerűen máshogy nem jön ki a matek. annak ellenére, hogy ez egy relatíve drága autó volt akkor is.
Ugye Leaf-ed volt,
így mondod, Nissan Leaf volt, így van. És tehát ma per pillanat maximum üzletpolitikai okok magyarázzák azt, hogyha egy-egy típus drágább, illetve az magyarázhatja még, hogyha valamelyik autógyártónak a gyártás technológiája, az magának az autó rendszere valamiért annyira drágán gyártható, hogy nem versenyképes, de ezek ilyen egyedi problémák, nem iparági, meg nem technológiai problémák. Tehát igazából nem indokolt.
Tehát ez prémium árazási kérdés. Azt mondod, hogy lényegében azt érzik igen, a gyártók, tehát, hogy az elektromos autóért meg fogják fizetni azt a pár millióval több prémiumot, és ezért oda fogják árazni az autót, plusz ugye alapból inkább felső kategóriás, a luxus kategóriában.
Erre törekszenek, így van.
Vannak igen. Elektromos autók, ez most már változik, de azért ez volt számomra pár évre jellemző, és ott meg ezek a árkülönbségek jobban eltűntek.
Így van, és egészen az utóbbi, nem tudom, egy évig a kereslet sokkal nagyobb volt elektromos autók iránt, mint amit ki tudtak szolgálni. Uh-huh. Tehát, hogyha ha piacon nekem van 100 autó, amit el tudok adni, akkor nem fogom úgy árazni, hogy 500 vevőm legyen, úgy fogom árazni, hogy csak 100 vevőm legyen.
Pontosan 100 vevőm legyen, igen.
Tehát, hogy és ezt ki is használták, és nyilván emiatt voltak nagyon magasak az árak. Látszik nagyon jó, hogy most már, ha nem is lista árba, de kedvezménybe, most már nem ritka az, hogy 4 millió forint kedvezménnyel lehet villanyautót venni. Tehát, hogy azért az sokat elárul a piac működéséről, hogy ezt meg tudják tenni az autógyártók, sőt, vannak gyártók, amelyeknél sokkal többet is tudnak adni. A támogatásokra visszatérve, ugye, hogy mennyire jó vagy nem jó a magyarországi támogatási rendszer, pont volt a héten egy beszélgetésem, van a Global EV Alliance nevű globális szervezet, a villanyautót használók, vagy elektromos járművet használó lokális szervezeteknek a nagy szövetsége ez, és ott kértek meg, hogy tartsak egy előadást a magyarországi helyzetről, és oda szedtem össze, hogy nagyjából a most futó piacon lévő autóknak én úgy számoltam, bár pontos adat nincs, olyan 10%-a kerülhetett a piacra állami támogatás segítségével. Tehát van most 55 ezer környéki tisztán elektromos autó Magyarországon, ebből olyan 5-6 ezer lehetett, amihez adtak, vagy adott az állam állami, tehát adott az állam támogatást. Ami a másik oldalon azt is jelenti, hogy a 90%-ot megvették támogatás nélkül az emberek. Tehát, hogy nem nyilván a támogatás nagy segítség, csomó embert átbillentett, hogy akkor azért a pénzért, amit rászán erre az autóra, akkor inkább elektromosat vesz, de nem ez a fő motiváció. A másik, amit én ebbe a prezentációba kiemeltem, az a zöld rendszám kérdése, ami ugye legtöbben az ingyenes parkolást társítjuk hozzá, mert ugye az a leglátványosabb, illetve tulajdonképpen technikailag a zöld rendszámhoz egyedül az ingyenes parkolás van társítva, az összes többi az kategóriához van, nem magához, az zöldrendszámhoz. És amiről viszont kevesebbet beszélünk, hogy mekkora marketing ereje van a zöldrendszámnak. Ha kimegy az utcára, akkor egyből látod, hogy melyik autó, ami elektromos külső forrásból tölthető, mert sajnos Magyarországon a plug-in hibridek is zöldrendszámot kapnak, ami nem biztos, hogy szerencsés, de fogadjuk el ezt egy adottságnak, mert ezen nagyon változtatni.
Ha többet tudnak menni, mint 25 kilométer, ugye?
Minimum 25 kilométert kell elmenjenek, így van. Így van. Most ezen lehet vitatkozni, hogy ez jó, nem jó, ez így van Magyarországon szabályozva, de lényeg az, hogy ezeket az autókat egyből fölismerjük a közlekedésben. Elég csak Bécsbe kimenni, ahol a magyar zöldrendszám bevezetése után néhány évvel szintén bevezették a saját verziójukat, fehér alapon, sötét zöld betűvel. Ami a fehér alapon, fekete betűs rendszámhoz képest gyakorlatilag megkülönböztetetlen. Tehát, hogy ott kell állni 2 méterre, ahhoz, hogy az ember lássa a színkülönbséget. Más országban még ennyi különbség sincs. Tehát egyszerűen az emberek nem látják a közlekedésben, hogy mennyi már a tisztán üzemelő autó, a külső forrásból tölthető autó, míg Magyarországon a zöldrendszámnak köszönhetően ez egyértelműen látszik, és olyanoknak a fejében is fölkelti az érdeklődést a tisztább közlekedés iránt, a zöldrendszámos autók iránt, akiket egyébként nem foglalkoztatna ez a kérdés.
Tehát akkor azt mondod, hogy igazából a zöldrendszám legnagyobb ereje Magyarországon az, hogy ez egy társadalom belüli marketing.
Így van. Én úgy gondolom, hogy igen.
ami igen. Valahol presztízs is, valahol csak szemléletformálás is.
Igen, ezt sokféle dologra föl lehet használni, nyilván mindenki máshogy látja, meg máshogy nézni. Persze nyilván megvannak az ellenzői is, amikor egy nagyon drága plug-in hibrid autón van a zöld rendszám, akkor nagyon sokan érvelnek ellene, hogy az mégis hogy.
Igen.
Miért kap ingyen
parkolást. A több tonnás SUV-okon azért...
Igen, tehát én erre azt szoktam mondani, értem a problémát, de azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy mi az alternatívája. Tehát, hogyha nem adunk annak a vásárlónak ingyenes parkolást, akkor nem fogjuk motiválni, hogy ugyanazért a pénzért ő plug-in hibridet vegyen, ő akkor meg fogja venni a dízelt, és azzal fog itt ugyanígy a városba befogni. Jó az nekünk?
Hogyha ezek az autók, tehát hogyha elkezdünk abban gondolkodni, hogy jó, akkor valószínűleg új autó vásárlásra gyakorlatilag a tehát a mondatok alapján nem nagyon érdemes támogatást adni, mert 10% volt, mondjuk felteszem, hogy nyilván megint, mint a felső kategóriából, tehát ott nem annyira mindegy, vagy nem annyira lényeges, hogy támogatják, vagy nem, ezen úgyis meg fogják venni abban a jövedelmi sávban, de hogyha a középosztálynak az autóparkját akarjuk lecserélni, vagy az ott esetben átterelni tömegközlekedésre részben, akkor mi lenne szerintem egy optimális felelős hozzáállás állami oldalról, hogy autócserénél lenne mondjuk valamilyen kedvezmény, hogyha elektromosra cseréli, akkor ilyen adójóváírást kap.
Hát adójóváírás az
mondjuk most nemzetközi példák, nincs, amiket
igen,
látsz,
igen.
Amik valahogy ezt a tömeges átállást tudnánk segíteni.
Az a helyzet, hogy Magyarországon az új autóknak 65-70%-át cégek vásárolják. Tehát a magánszemély autóvásárló az ritka, mint a fehér holló. Tehát, hogy tényleg nagyon kevés van. Nyilván ennek is betudható az, hogy a most futó támogatási program is cégek számára lett kiírva. Tehát, hogy most is cégek tudnak csak erre a támogatásra pályázni. Én azt nem állítom, hogy nem jó vagy fölösleges az állami támogatás, bár én nem vagyok híve, de azt látom, hogy amíg a magyarországinál nagyobb piacokon léteznek ilyen támogatási programok, addig Magyarországnak nem szerencsés kimaradnia ebből, és nem szerencsés nem támogatni ezt, mert hogyha nem támogatják, akkor az autógyártók azokat az autókat, amiket eladhatnak, azokat arra a piacra fogják vinni, ahol van támogatás, hiszen ott egy picivel magasabbra árazva tudják adni az autót, mint azon a piacon, ahol nincs támogatás. És nyilván akkor prioritás, ezt nagyon jól éreztük azokban az időszakokban, amikor két támogatási program között nem volt semmi. Egyrészt a vevők is kivártak, de a másik oldalon meg nem volt kínálat se. Egyszerűen inkább elvitték Németországba, Norvégiába, bárhova máshova, ahol könnyebben és magasabb áron állíthatták az autókat.
Itt amúgy nem voltam tisztában ezzel az adattal, hogy az új autó értékesítés 70-80% a cégek számára történik. Akkor
igen, 65-70%, igen.
Túlnyomó részben.
Igen.
Gyakorlatilag akkor kimondható az, hogy a magyar lakosság vagy a német használt autópiac, vagy a magyarországi céges igen. használt autó piacról vásárol főleg. Oké. És behozott használt elektromos autóknak mi a helyzete, vagy hogyan lehetne, hogy ez hogyan látod ezt a kérdést, mennyire jellemző ez 10 évet az első autódat, hogyan szuperálnak a másodkézben átadott elektromos autók. Nagyon nagy szkepszis van szerintem az emberekben az akkumulátorok degradációjával kapcsolatban, az, hogy mennyiben tudja képes az értékét tartani, az, amit vesz, az mennyire jó, mennyire mérhetőek ezek az akkumulátorok, amit mondjuk használtam ezt az ember, hogy a teljesítmények mennyire mérhető.
A legtöbb autónál van arra mód, hogy az ember bemérje tulajdonképpen az akkumulátornak az állapotát, az egészségét, state of health, így hívja az angol is, egészségnek mondja. Nyilván nem minél, de ez sokkal kisebb probléma, mint ahogy az emberek fejében ez megél. Szerencsére az akkumulátorokat, mivel ezek óriási értékű eszközök, nagyon-nagyon jó elektronikai rendszerek védik. Battery Management Systemnek hívják ezeket, BMS, rövidítéssel illetik, és ezek század voltos pontossággal tartják azt a feszültségszintet az autókban töltésnél, merítésnél, ami ahhoz kell, hogy ez jól működjön ez a rendszer, és nagyon óvják a túlmelegedéstől, a lehűléstől, mindentől, ami árthat az akkumulátornak. Emiatt ezek az akkumulátorok általában úgy tönkre menni nem is mennek tönkre, hogy egyszer csak megszűnnek működni, és teljesen használatlanná
válnak. Ezt mondta a telefonunkban, nem? Tehát, hogy azt látod, hogy az eredeti élettartamhoz képest most már csak 90-80%-on
üzemel. Igen, de a telefon az 2-3 év után, vagy 4 év után már gyakorlatilag teljesen használatlan lesz, mert megbízhatatlan olyan szempontból, hogy mondjuk lemerül 50%-ig, és akkor onnantól egyszer csak kikapcsol. Uh-huh. Ez szerencsére az elektromos autóknál nincs így, mert maga ez a BMS rendszer, ez nagyon jól kezeli, és amikor degradálódott az akkumulátor, mondjuk nem tudom, egy 10 éves autónál mondjuk 65-70%-on van az állapot ennek az autónak, azt a 65-70%-ot biztonsággal ki lehet továbbra is autózni, és pontosan mindig tudni fogja az ember, hogy még hány százalék töltöttség van az akkumulátorban. Tehát, hogy ezekre nagyon jól lehet számítani. Vannak természetesen egyedi hibák, amikor egy gyártási hibás cella tönkre megy benne, vannak olyan típus problémák a korai elektromos autókból, amikor mondjuk nedvesség hatására apró alkatrészek tönkre mennek, ellenállás, kondenzátor, nem tudom. Tehát, de ezeknek a javítása, technikailag javítása filléres dolog, most ez egy másik kérdés, hogy most még kevés olyan szolgáltató van, aki ezt javítani tudja, és nyilván ennek megfelelően el is kéri az árát a szaktudásának. De összességében technikailag, nem, a lényeg az, hogy nem kell kidobni az akkumulátort, mert egyszerű alkatrészek cseréjével újra működésre bírható maga az akkumulátor az esetek többségében. Ha pedig cellahibás akkumulátor van, akkor az cellánként cserélhető. Tehát az én második autómban, szintén Nissan Leaf volt, abban ilyen 3 éves kora környékén előjött, hogy gyorsításnál bizonyos celláknak a feszültsége beesett. Magyarul nem bírták úgy a terhelést, mint a többi cella, azt a 2 cellát garanciába kicserélték, és az autó ment tovább. Tehát, hogy ez egy létező dolog, ezekre megvannak a megoldások, ezektől nem kell félni. Az én első elektromos autómat, amennyire én tudom, ilyen 150-160 ezer környékén lehet most a jelenlegi állapot, a jelenlegi tulajdonos nem ismerem, de ilyen 70-valahány százaléknál volt, amikor én legutóbb hallottam az autóról az akku állapota, és boldogan használták napi városi használatra úgy, hogy annyit mentek fel, hogy hetente bőven elég volt egyszer tölteni azt az autót.
10 év után.
Uh-huh. 10 év után.
Oké, beszéljünk egy másik szkepszis, ami felszokott, mert az pedig a töltőinfrastruktúra. Szerintem ez egy olyan dolog, ami nagyon sok ember szorongással tud eltölteni elektromos autó esetében, hogy egy dolog az, hogy mennyi a hatótáv, és mennyit tudok menni vele, de hol és mikor fogom tudni tölteni. Itt több kérdés is felmerül, és nyilván az otthontöltés az egy eléggé jó megoldás, most nem kell belemennünk abba, hogy kell-e külön mérő otthontöltés a jövedéki adót onnan is meg lehessen szerezni, tehát szerintem ezt nem kell ennyire a végére mennünk ennek a témának. Inkább arról kérdezni a véleményedet, hogy mi az az optimális töltő infrastruktúra, amit te elképzelsz, hol látod Magyarországot 5-10 év múlva ebből a szempontból, és mikor lehet már azt mondani szerinted, hogy ez a szorongás, hogy nem tudom hol tölteni a kocsit, ez eltűnik?
A szorongás nagy része abból fakad, szerintem, hogy aki nem elektromos autóban ül, ő nem látja, hogy mennyi lehetőség van a töltésre. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem tudod felsorolni, hogy az M7-es autópálya mellett hol vannak elektromos autótöltők, és melyik teljesítményű, mert nem használsz elektromos autót, akkor ezeket nem tudod. De abban a pillanatban, hogy az ember átül elektromos autóba, és megnézi a térképen, hogy hol vannak ezek a töltők, akkor rádöbben, hogy ha végigmegyek az M7-esen a Balatonig, akkor gyakorlatilag bármelyik pihenőbe megállok, majdnem bármelyikbe fogok találni elektromos autótöltőt. Tehát, hogy van, ahol több szolgáltatónak is van töltője. Tehát, hogy ott vannak ezek a töltők, még messze nem ideális a töltőhelyzet, pláne Magyarországon. Tehát, hogy attól, hogy ideális legyen, nagyon-nagyon messze vagyunk, de az, hogy használni lehessen az autót, és bárhova el lehessen a mai modern villanyautókkal jutni Magyarországon belül, az már megoldott. Hogyha nyugat felé megyünk, akkor meg végképp. Gyakorlatilag tényleg úton, útfélen többféle szolgáltató közül választható.
Igen, megoldott, nagy teljesítménye. Tehát, ha azt mondod, hogy megoldott, az azt jelenti, hogy Magyarországon nincs olyan 20 kilométeres sugarú kör, ahol nem lenne elektromos töltő?
Hát most ez, hogy hány kilométeres sugar az a kör, amin belül mindenképpen találunk töltőt, ezt nem fogom tudni megmondani, de akár nagyjából reális is lehet kb. Ez a dolog, lehet, hogy 25, de de könnyedén lehet közlekedni. Nem ideális még a helyzet, tehát hogy mondjuk az M3-as autópályán közel sem annyira jó a helyzet, mint az M7-esen. Tehát hogy nem minden útirány, sőt, hogyha az M6-os nézzük, akkor ott az mondjuk egy problémás szakasz, vagy hogyha a Székesfehérvár-Győr közötti azt hiszem Móron keresztül menő útvonalat nézzük, akkor ott az egy hosszú szakasz, ahol nincsen semmi, tehát, vagy maximum lassú töltő. Tehát, hogy ilyenek vannak, de nincs olyan nagy szakasz, vagy olyan hosszú szakasz, ami ne lehetne áthidalható akkor, hogyha az ember jól föltölti az autóját. Tehát egy telítöltött autóval, szinte bármilyen autóval el lehet jutni. A probléma inkább az, hogy kevés töltő van a frekventált helyeken, tehát sok olyan autópálya pihenő van, ahol mondjuk csak egyetlen egy töltő van. Egy töltőoszlop. Hogyha én úgy érkezek meg oda, hogy előttem 5 perccel érkezett egy másik villanyautós, akinek mondjuk van egy, nem tudom, 100 kWh-s akkumulátorú autó, és azon az 50 kW-os töltőn föl akarja tölteni 70-80%-ig, akkor ő ott fog állni 2 órát. És hogyha én nem tudok már tovább menni a következő töltőhöz, akkor én 2 óra pihenőre vagyok károsztatva, ami elfogadhatatlan. Tehát, hogy ez abszolút nonsense, ez nem szabadna, hogy így legyen. Erre megoldás az, hogyha több töltő van minden egyes helyszínen, mert akkor sokkal kisebb valószínűséggel fordul elő ilyen helyzet. A másik az, hogy ma már 50 kW-os töltővel autópálya pihenőbe nem szabadna találkozzunk. Tehát most már azt a kort érjük, amikor minimum 150 kW-os töltők, de inkább 300-350 kW-os. Hát ez sokféle néven van, ultra, hiper, nem tudom ki, hogy nevezi ezeket, rengetegféle elnevezés van, de lényeg az, hogy nagy teljesítmény egyenáramú töltőkről beszélünk, amikkel egy ilyen 25-30 perc alatt lényegében mindegyik autó föltölthető egy olyan hatótávra, amivel kényelmesen el lehet indulni a következő ilyen megállóig. Most azt mondom, hogy egy ilyen 30 perc alatt a legtöbb autó föltölthető ilyen 200-250 kilométerre kényelmesen egy ilyen töltőn. Ja, vannak, amelyik 18 perc alatt föltölt, van, amelyik nem tudom, 35 perc alatt, de mondjuk ez egy ilyen átlagos érték. A furcsa helyzet az, hogy lassan már ott tartunk, hogyha keletre indulunk, akkor is jobb töltőhelyzetet találunk, mint Magyarországon. Tehát Magyarország annak ellenére, hogy a régióban nagyon jól indult, mint támogatásilag, ugye ezek a támogatások, a zöld rendszám, meg minden, ezek 2016-ban indultak, ami messze-messze megelőzte azt, ami a környező országokban, Ausztriát leszámítva volt. Tehát környező országban semmi nem volt akkor, Magyarországon pedig ez már elindult. Viszont az elmúlt néhány évben az összes ország beért bennünket, és tulajdonképpen állva is hagyott, mert Magyarországon nem épültek ki ezek a több töltőoszlopos állomások. Két szolgáltató van, amelyiknek értékelhető ilyen hálózata van, az egyik a Tesla, a másik pedig az Ionity. Az Ionity-t a nagy európai autógyártók gründolták, hogy hátteret biztosítson az elektromos autóik töltéséhez. Nagyjából Európa szerte ilyen 600 állomással rendelkeznek per pillanat, és minden egyes állomáson legalább 4 töltőoszlopuk van 350 kW teljesítménnyel.
Hát igen, ez a Magyarországon lévő több száz, majd talán 2000 benzinkúthoz képest azért nagyon-nagyon kevés, van nagyon alacsony szám.
Igen,
az autók száma is kisebb,
Magyarországon, igen, Magyarországon az Ionity-nek azt hiszem, hogy 6 állomása van, a Tesla-nak 10, a Tesla-nál minimum 18 vagy 12 töltő van egy állomáson, de még igen, ha ezeket összeadjuk, akkor is nagyon-nagyon kevés. Igen. A jó hír, hogy ilyen 100-110 helyszínen, most európai finanszírozásból a következő 2 évben több mint 400 töltőoszlop fog minimum 150 kW teljesítménnyel épülni, tehát gyakorlatilag ezek a főbb európai útvonalak mentén, a TEN-T hálózatnak nevezik ezt, ennek mentén nagyon-nagyon jó lefedettséget fog biztosítani.
És az utolsó kérdésem, én kitekintés lenne, hogy beszéltünk sokat az autózásról, az elektromos autóról, átállásról, hogy hogyan lehet ezt ösztönözni, milyen lehetőség van ennek, miért jó ez, miért klímabarát ez, de hogyha kibocsátás csökkentésben gondolkodunk, vagy akár a mobilitás elérhetőbbé tételében, akkor mennyiben látsz egy átváltás a tömegközlekedésre való átterelés és az autózás, az autózási kultúra fenntartása között? Ez, hogyha elektronos autóra tesszük át az embereket a mostani benzines autóból, vagy belső égésű autóból, akkor a tömegközlekedésnek az valószínűleg nem fog nőni tovább. Hogy látod ezt, mennyiben érzelek között egy átváltást, vagy egy olyan dolgot, ami igazából nem csökkenti annyira a közlekedésből fakadó kibocsátást, mint kéne?
Hát ha az a cél, hogy az embereket tömegközlekedés felé tereljük, és ezt csak mint felhasználó tudok ehhez igazából hozzászólni, mert nyilván nem értek a tömegközlekedés szervezéshez, meg az egészhez, de hogyha ebbe az irányba akarjuk átterelni az autósokat, az autóhasználókat, akkor ahhoz egy teljesen másfajta infrastruktúrális fejlesztésre van szükség. Tehát ahhoz az kell, hogy az a tömegközlekedés, ami kiváltaná az én autóhasználatomat, az időben, kényelemben, költségben versenyképes legyen azzal, ami az autózás. Most el lehet kezdeni az autózás költségét emelni, a parkolási díjak emelésével, behajtási díjakkal, nem tudom, biztos van rengetegféle megoldás, amivel ez működhet. Egyelőre nem látszik, hogy ez működne. Azokban az országokban viszont, ahol kényelmes, pontos, megbízható tömegközlekedés van, nagyon sok helyen ez egy reális alternatív, és nagyon sokan tényleg nem használják az autójukat, nem azért, mert mondjuk ne szeretnének autózni, hanem azért, mert egyszerűen kényelmesebben eljutnak a céljukra tömegközlekedéssel. De kell vajon, mielőtt én az elektronos autót vettem, gondolkodtam azon, hogy nem is veszek autót, hanem én majd vonattal fogok Veresegyházról bejárni, és milyen jó lesz, mert nyerek egy-egy órát a vonaton, amíg tudok dolgozni, ahelyett, hogy az autóban ülnék. És ezt én ki is próbáltam néhány alkalommal, és arra kellett rájöjjek, hogy ezen a vonalon, ami egy frekventált vonal, rengetegen ingáznak, mind a mai napig nem megoldotta a mobil lefedettség. Tehát én, hogyha nekem a munkámhoz folyamatos internet kapcsolatra van szükség, én az út nagy részén nem tudok dolgozni. Tehát ilyen apró problémákkal szembesül az, aki megpróbál átülni autóból vonatra. Míg hogyha én ez az út, ez már eleve nevetséges, hogy Veresegyházról Budapestre nagyjából egy órát tart az út, miközben ez egy, mit tudom én, 20 kilométeres távolság, tehát hogy nem, már eleve nem szabadna ennek történnie, az most egy másik dolog, hogy rendszeresek a késések is a vonalon, de hogy ugyanezt az utat, én hogyha nem feltétlen kell a csúcsforgalomba jöjjek, akkor egy fél óra alatt meg tudom tenni. És akkor nem kell sétáljak az állomásra mindkét helyen, nem kell parkolót keresgéljek esetleg az indulási állomáson. Tehát, hogy olyan kényelmetlenségekkel kell szembesüljön az autós, hogyha át akar ülni tömegközlekedésre, az agglomerációval bejárva, hogy ezt nem biztos, hogy fogják vállalni. Tehát ehhez az alternatívának kell vonzónak lenni szerintem. És akkor ilyen lehet, vagy innen indulhat a beszélgetés.
Jó, akkor innen a beszélgetés, hogy folytatjon a beszélgetés tovább, és menjünk a közönség kérdésekre, hogyha van. Nagyon jó.
Én visszatérnék oda, amit szerintem kicsit elsősorítottatok fölötte, hogy a keményen húzalozott férfi agyak, vagy számomra ez a belső égésű motoros autózás azért, hát ez, szóval ez egy komoly ilyen zsigeri kérdés szerintem tényleg, és hogy erről akár anekdotikus élményeket, erre kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet erről meggyőzni embereket, hogy az a típusú ilyen kulturális, tényleg minden, amit ráruházunk egy benzines autóra, adott esetben nyilván, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, hogy ugyanezt a, nem tudom, maszkulin töltöttséget ráteszük az elektromos autókra is, szóval lehet, hogy egyébként is lenne szükség kulturális váltásra, de hogyha elfogadjuk, hogy egy ilyen gender szempontból ez egy bekötött kérdés a közlekedés, akkor hogyan lehet a férfiakat meggyőzni ebben?
Nem tudom, hogy egy 3,3 másodperces 0-100-as gyorsulás az mennyire meggyőző. Tehát most nem a saját autóm, de mivel most jöttem, az ennyi alatt gyorsul föl. Tehát, hogy kicsit hullámos szokott utána maradni az aszfalt, de Tehát ez az élmény szerintem kellően meggyőző ahhoz, hogy az ember átüljön. Tehát, és hogyha ebből a, vagy ez az élmény azzal párosul, hogy nem is rángat, hanem csak azt érzi az ember, hogy folyamatosan húz, mint hogyha madzagon rángatnák az autót, tehát vagy húznák az autót, nem váltogat menet közben, mint hogy a belső égési motoros autónál kell, akkor ez egy teljesen más összehasonlíthatatlan élmény. Tehát ez nagyon kevés olyan embert ismerek, aki villanyautó után úgy ült vissza, hogy ez nem jó neki, tehát hogy neki kell a váltás, neki kell a hang bele, kell a, nem tudom, a rezgés, a rezonancia, ami van. Tehát hogy ezek az embereknek igazából föl se tűnnek addig, amíg nem ül egy ilyen autóval. De hogyha már egyszer beült és megszokta, akkor utána kevesen kívánkoznak vissza. Vannak, akik visszaülnek, tehát hogy nyilván én nem akarom azt mondani, hogy mindenkit magával ragad ez, de többnyire az indok a visszaváltásra az nem ez, hanem inkább az, hogy én olyan útvonalon megyek, ahol kevés a töltő, még nem tudok kockáztatni, hogy most várnom kell a töltőre, nem kell várnom a töltőre, nincs annyi pénzem, hogy egy olyan autót vegyek, ami igazán kiszolgálja az igényeimet, mert mondjuk, mit tudom én, naponta ingázok 50 kilométert, oda-vissza az már 100, de nekem nincs olyan annyi pénzem, hogy olyan autót vegyek, hanem csak valami régi használtat tudnék. Tehát, hogy ilyenek vannak, és akkor volt, aki próbálkozott, megvette, aztán eladta, mert nem jött ki így neki, mert ezen okok valamelyike miatt, de általában praktikus okok miatt, nem azért, mert nem szeretik a villanyautót.
Oké, még kérdés?
Én a töltés várakozásával kapcsolatban térnék vissza, hogy esetleg elképzelhető-e az, hogy bizonyos rövid időn belül megvalósulhasson az, hogy rövidebb idő alatt lehessen feltölteni egy nagyobb teljesítményű autót, hogy ne kelljen, nem tudom, fél órát várni, hanem mondjuk 5 perc alatt fel lehessen tölteni egy 200-300 kilométeres útra is akár, hogy nulláról mondjuk, nem nulláról, de mondjuk 5-10%-ról egészen 100%-ig.
Technológiailag ez már létezik. Pont most demoztak Kínába, hát meg nem mondom, melyik autógyár, saját autóim, vagy nem is kínai autógyár volt, vagy kínai kötődésű, lehet, hogy a Polestar, nem is mindegy, lényegtelen, de mostanában demoztak egy olyan rendszert, ami hát meg nem mondom hány kilométerre, de ilyen, nem tudom, 80% környékéig töltötte föl egy viszonylag nagy akkumulátort 10 perc alatt. Tehát, hogy már itt tartunk, hogy ez technikailag létezik. Ehhez nyilván megint csak infrastruktúra fejlesztés kell, tehát a töltőket is le kell majd rakni, tehát hogy akkor már a 350 kW-os töltő az a vicc kategória lesz, hanem kell majd az 1 megawattos, meg a nem tudom mekkora teljesítményű töltő, hogy ez kivitelezhető legyen, de megoldható. De a helyzet az, hogy és aláírom, hogy létezik az az élethelyzet, meg az a szituáció, amikor kell az 5 perces töltés. De amikor az ember hosszú úton van, és kiszáll az autóból, akkor nem ússza meg 5 perc alatt. Illetve ha belegondolunk, az 5 perces tankolás sem 5 perc az esetek többségében, mert hogyha te kiszállsz a benzines vagy dízel autóból, leveszed a pisztolyt, bedugod, legyen 4 perc, hogy belecsorog az a mennyiségű üzemanyag, amit te venni akarsz, de neked ezután vissza kell rakni a pisztolyt, és be kell menned a shopba kifizetni azt, amit kifizettél, vagy amit betankoltál. Sorba állsz, mert előtted vannak még 2-3-an, megy az idő, és még csak ezután tudsz elmenni WC-re. Még csak ezután tudsz egy kávét kérni, hogy akkor, vagy egy szendvicset, hogy akkor azt megedd. Tehát, hogy ott tartunk, hogy már elment, ha nem csináltál semmit, csak kifizetted, már minimum 10 perc elment. És nagyon hamar rájön, összejön az idő, ami alatt már egész nyugodtan fel lehetett volna tölteni egy villanyautót. És volt egy sajtóút, amire Prága mellé, nem is tudom, azt hiszem, 6-an mentünk újságírók, és akkor adott az importőr egy kis buszt, hogy akkor menjünk azzal. Én beültem leghátulra, csupa olyan újságíró voltam körülve, akik nem igazán villanyautó rajongók, de úgy voltam vele, hogy én most a nagyok dolgában nem szólok bele. Nyilván tudtam, hogy nem fogjuk végigbírni Prágáig az utat megállás nélkül, de úgy jöttem vele, hogy majd amikor ők meg akarnak állni, akkor megállunk. És én aljas módon elkezdtem mérni az időt, hogy mennyi időt álltunk ott a parkolóban. Most meg nem mondom, de valami 40 percig voltunk ott összesen, mert még akkor a Merien tényleg nagyon kocka benzinvérű autós újságírók, hogy még az olajszintet is ellenőrizni kell, hogyha megállunk, tehát hogy... És utána lenyomtam a stoppert, amikor elindultunk, és kiderült, hát ennyi idő alatt, hogyha villanyautóval jöttünk volna, ott azon a kúton, amit nem én választottam, ahol megálltunk, azon a kúton lévő elektromos autó töltővel föltöltöttük volna az autót, és pont ugyanígy mehettünk volna tovább. Tehát, hogy egy percen nem tartott volna tovább az utunk, hogyha ott vagyunk, vagy hogyha elektromos autóval vagyunk. A másik meg, hogy ugyanezen az úton visszafele, nem tudom, 100 kilométer után azzal kellett kezdenünk, hogy megálljunk, hogy tankoljunk, mert hát ugye a célállomásunkon azt a dízel kis buszt azt nem lehetett föltölteni, ott nem volt benzinkút, hogy teletöltve induljunk el onnan, míg hogyha elektromos autóval jöttünk volna, akkor azt tele lett volna, hiszen éjszaka föltöltött volna. Úgyhogy az esetek többségében túl van ez aggódva, ez a töltési idő. A gyakorlati tapasztalat az, hogyha az ember hosszú úton van, akkor inkább az autó vár rám föltöltve, mint én az autó töltésére. Most tavaszi szünetben voltunk Dél-Olaszországban villanyautóval, és reggel indultunk, estére értünk oda, 1510-valahány kilométer volt egy nap alatt. Tehát, hogyha nem tudom, hogy hányan vannak itt a teremben, akik 1500 kilométernél többet mentek egy nap, abban teljesen biztos vagyok, hogy a magyar lakosság nagy része nem ilyen. Tehát, hogyha ez így teljesíthető volt, akkor azt mondom, hogy a technika az most már készen áll. 900 kilométer után már nem az a várakozási idő volt sok, amíg a töltőnél voltunk, hanem az az idő, amit két töltő között az autóba kellett ülni.
Igen, csak egy kérdés megjegyzés ehhez, hogy szerintem nagyon kevéssé vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire ritkán használjuk az autónkat. Tehát ha jól tudom, egy átlagos autó kihasználtság időben ilyen 3-5%. Igen. Tehát 95%-ot az autó így áll valahol. Hogyha ezt a plusz 10 perces időt, amit egy töltésnél még valaki rá tudja szállni, akkor utána igazából az autó így is állni fog valahol, és tehát a falból fel lehet tölteni gyakorlatilag.
Így van. Tehát hogy a villanyautózásnak az a lényeg egyébként, hogy akkor töltsünk, amíg az autó egyébként is áll. Tehát, hogy töltsük otthon, amíg éjszaka a parkolóban áll, töltsük a munkahelyen, amíg úgyis ott áll, és 8 órán keresztül ott vagyunk. Ha valaki egyik helyen se tudja tölteni, akkor töltse a bevásárlóközpontban, ahol a nem tudom, heti bevásárlását intézi, vagy a mozi alatt, tehát hogy számtalan ilyen hely van, ahol az autó egyébként is parkol. Tehát ezek valamelyikként kell megkeresni a töltési lehetőséget, és ugyanígy, hogyha én elmegyek a Balatonra nyáron, akkor nekem az a legpraktikusabb, hogyha a strandnak a parkolójában van töltő, mert akkor én úgy tudok hazaindulni, hogy tele van töltve az autóm. És akkor nem kell hazafele úton megálljak 10 percese. A másik még így ehhez kapcsolódik, és millió felé szét lehet még szálazni ezt az egészet, hogy nagyon sokszor az embernek nincs is szüksége arra, hogy tele töltsön. Tehát nem kell, lehet, hogy 80%-ig fél óra lenne a töltés, de ahhoz, hogy én hazaérjek, nekem mondjuk csak 5%-ot vagy 10%-ot kell bele töltenem, akkor nem fogok csak 5 percig ott állni annál a töltőnél, úgyhogy, vagy még annyit sem. Volt olyan, hogy 3 percet álltam egy töltőnél, és mentem tovább, mert az bőven elég volt az, ami az alatt az idő alatt belement.
Szuper.
És bocsánat, még visszatérve itt, amit te mondasz, hogy az autó 95%-ban áll, ugye ez felvet egy újabb lehetőséget, és itt nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Itt nagyon sokan sokféleképpen gondolkodnak, de hogy van egy olyan elképzelés is a világban, hogy ha az önvezető autók megvalósulnak, akkor gyakorlatilag ilyen robotaxi jelleggel az az autó, amit én a nap 3-5%-ában használok, az az autó napközben el tud menni, nem kell ott álljon, az az autó el tud menni, és másokat el tud szállítani különböző helyekre. Tehát összességében előfordulhat, nem tudom, hogy ez a jó megoldás, és ez az üdvözítő, vagy hogy ez tényleg így megvalósítható-e, de az az autó, vagy összességében lehet, hogy sokkal kevesebb autóra lesz szükségünk ahhoz, hogy a közlekedésünket megvalósítsuk. Hogy ez valaha megvalósul-e, nem tudom, de ez egy olyan elképzelés, ami valid, és esetleg érdemes elgondolkodni rajta.
Hát szerintem ez eléggé kívások elé állítja az autó tulajdonlás és a magántulajdonnal kapcsolatos koncepcióinkat, hogy mennyire vagyok én komfortos azzal, hogy kiadom az autómat, amikor nem vagyok például az országban, vagy napközben valaki más taxisztatok vele, vagy máshogy használom pénzkeresetre. Ez most kimaradt már a kérdéssorból, de akkor itt megkérdezem, hogy például a Vehicle to Grid, ez a V2G szolgáltások, amikor egy autó visszatölt a hálózatra áramot, és akkor azért valamennyi pénzt én, mint autótulajdonos kapok, mert a hálóznak pont szüksége van egy áramra, mert nem termelnek a napelemek, pedig azt gondoltuk, hogy fognak termelni a napelemek. Ezekkel kapcsolatban a fogyasztó mennyire lesz komfortos, és az autótulajdonosok mennyire lesznek komfortosak, és szerintem itt akár a zöldrendszám is nagyon érdekes volt, hogy behozta ezt Magyarország esetében. Egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet egy ilyen típusú tulajdonhoz lévő gondolkodási forradalmat elindítani, és azt hogyan lehet adott esetben egy megosztás alapú közlekedési, meg vagy mobilitási koncepció felé átolni.
Igen, itt ahhoz, hogy a vehicle to grid rendszerek működjenek, ahhoz az szükséges, hogy az emberek saját tapasztalatuk alapján, vagy a szűkebb környezetük tapasztalata alapján biztosak lehessenek abba, hogyha ők ilyen szolgáltatásba beadják az autójukat, akkor az a saját maguknak nem tesznek hosszat. Vagy legalábbis többet keresnek vele, mint amennyi kárt ez a szolgáltatás mondjuk az akkumulátor degradációban okoz. Ez a kulcsa ennek az egésznek, hogyha az ellentételezés, amit a szolgáltatótól ezért kapok, az megéri, akkor működni fog. Ha nem éri meg, akkor nem fog működni a dolog. Én személy szerint sokkal hamarabb el tudom képzelni azt, hogy olyan jellegű szolgáltatások lesznek, ahol én olyan töltésre fizetek elő, amiben a szolgáltató mondja meg, hogy én mikor és mennyi energiát kapok. Tehát, hogyha hiány van a hálózatban, akkor a szolgáltató nem azt fogja mondani, hogy de én kérek be gyorsan energiát tőled az akkumulátorodból, hanem azt fogja mondani, hogy te állítsátok le a töltést, mert most nincs annyi áram, hogy mindenki töltsön. Vagy mindenki nem PC-z ki autókat, hanem azt mondja az összes mind a 100 000 autónak, hogy mindenki 2 amperrel vegye lejjebb. Ez óriási teljesítménybeli változást fog okozni a hálózaton. Nagyon sok esetben ez elég ahhoz, hogy az egyensúly megint helyreálljon. Nyilván itt különböző szintek vannak, de nekem meggyőződésem, hogy ez sokkal inkább kivitelezhető, mint az, hogy speciális eszközökből, amik a visszatöltést lehetővé teszik, abból mindenki otthon, vagy minden munkahelyi parkolóban legyen kellő számú, hogy ez működjön. Illetve, hogy a másik oldalon sokkal hamarabb fogjuk elérni azt, hogy a fixen telepített energiatárolók, akkumulátoros energiatárolók kellő gyorsasággal elterjednek ahhoz, hogy erre a célra azokat lehessen használni, és ne legyen szükség az autókra.
Igen, ez a modernkori 3T. Ez a tölt, tárol és termel. Ugye, amikor van egy napelemed, van egy,
még nem hallottam,
van egy akkumulátorod és egy elektromos töltőd is. Hát akkor ezzel szeretném zárni a beszélgetést, és nagyon köszönjük mindenkinek, de főként Tibornak, hogy eljöttél, és hogy részt vettél ebben a podcast felvételben, és nektek is, hogy kérdeztetek itt a Partizán önkéntes call centeréből. Köszönjük szépen!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.